Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Most már fölkelek, mondja az Úr, a nyomorultak elnyomása, szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódóknak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a sákramentumot, keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítmánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329-est énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és egy rövid köszöntésre, és aztán átadom a szót, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és önnek pedig a mai istentiszteletünknek a rövid menetét elmondom, mert sok minden fog történni. Köszöntjük Fekete Ágnest, aki a szolgálónk lesz, ismerjük a rádióból, ezért mertem rábízni a szószéget, mert ismerem, de... És megkeresztel családot, illetve közösen keresztelünk két családot, utána ige hirdetést fogunk tőle hallani, azután pedig a Lónyai gimnáziumnak van itt a küldöttsége, osztálya, Beleckiné Máté Judit osztályfőnök vezetésével, ők pedig egy rövid kis ismertetőt tartanak a gimnáziumról. Jó kapcsolatunk van, hiszen ugye gyermekeink rendszeresen ott is járnak az iskolába. Úgyhogy ez lesz a mai istentiszteletnek a menete, és én pedig közben majd igyekszem azért zökenőmentesen vezetni. Úgyhogy akkor most átadom a szót.
Isten igét olvasom, Rút könyve első fejezetéből. Rút pedig ezt mondta: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, vagy visszaforduljak tőled, mert ahova te négy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Szeretett testvérek, keleszterőnek készülünk, arról gondolkodunk, hogy mit is jelent az, hogy Isten mellénk szegődik, hogy Isten megáldja ezeket a gyermekeket, és az ő szövetségébe befogadja. Egy emberi szövetség történetet olvastam most föl, azért, mert ez talán közelebb hozza hozzánk azt a sokkal nagyobb szövetséget, ami az Isten szövetsége. Moziban egy előfilmet láttunk egy jó pár hónappal ezelőtt. Arról szólt, hogy egy férfi egy gyönyörű színekben játszó erdőben ment, és egy útkereszteződéshez lépett. És volt egy tábla, ami jobbra mutatott, volt egy, ami balra, és akkor ott állt, és így gondolkodott, hogy most akkor jobbra menjek, vagy balra menjek, és ott tépelődött, látta, hogy két út van előtte, és akkor nem tudta, hogy a kék, vagy a zöld, azt hiszem meg is volt valahogy jelölve, és akkor végül fogta magát, és így bele ment szembe a bozótba, a susnyákba, és akkor megjelent egy ilyen hang, vagy megszólalt egy hang, hogy élj úgy, ahogy élhetnél. Nagyon megdöbbentett ez a kép, ez a mai kornak a tökéletes, hát negatív képe, ami ebben megjelent, hogy ott vagyunk útkereszteződéseknél, és akkor ne válaszd azt, amit eléd adnak, hanem válaszd a saját utadat, élj úgy, ahogy te magad gondolod. Egy olyan korban élünk, ahol tényleg valahogy mindent el akarnak szedni az agyunkból, így mondhatom, amihez hozzászoktunk, ahol azt mondják, hogy ne a megszokott ösvényeken járjál, hanem próbálj meg a saját eszed szerint menni. Itt egy olyan asszonynak a történetét olvastam fel, aki szintén útkereszteződés előtt állt. Az egyik logikus lépés lett volna, hogy hazamegy és a saját családjával él, de ő a logika ellenére azt mondta, hogy nem, hanem ezzel az egyedül maradt anyósommal maradok és mellé állok, kitartok mellette, legyökerezem mellette, és neki fogok segíteni. Ez a hűség, ez az emberi hűség, ez nem volt logikus. Nem arról szólt, amit igazán ki lehetett volna gondolni, hiszen mi köze van neki ahhoz a világhoz. Menjen oda, ami a sajátja. És ő nem a susnyákba ment be, nem a saját esze után, hogy na hát majd én megmutatom önmagam, nem a saját útja fele, hogy majd én akkor belegyökerezem abba, amit kaptam, hanem odaállt valaki mellé. Ez egy emberi hűség, és mégis ez az emberi hűség nem logikus hűség, hanem annál több. Most ebben a szövetségben, a keresztség szövetségében nem egy emberi hűségről van szó, és mégis ez az emberi hűség valahogy jelzi azt, hogy Isten mennyire hűséges mi hozzánk. Mi izgulunk és rettegünk azon, hogy vajon meg tudjuk-e tartani azt a hűséget, amit hoztunk, a családi tradíciót, mindazt, ami bennünk van. Vagy izgulunk és rettegünk azért, hogy vajon hűséges tud-e a gyermek lenni majd önmagához, hogy azt, ami benne van, tudja kamatoztatni, és Isten most a szemünket egy másfajta hűségre irányítja, az ő hűségére, ami arról szól, hogy nem önmagamat, nem a múltamat akarom megvalósítani, hanem az Isten útját, logikán és értelmen túl. Az Isten meg akarja valósítani önmagát ezekben a gyermekekben. Nem ők maguk, hanem az Isten önmagát. Azzal, hogy melléjük szegődik, azzal, hogy azt, amit ő megálmodott, azt meg is valósítja. Mi annyira tudunk izgulni, hogy a gyermekeinkkel mi lesz, én magam is, hogy lesz majd, hogy fogunk tudni az útelágazósoknál helyes utat választani. És sokszor azt látjuk, hogy nincs is helyes út. Azt hiszem, mi anyák nagyon tele vagyunk félelmekkel manapság. Ez az emberi hűség, amit felolvastam, egy példája, egy pici jele annak, hogy az Isten mennyire hűséges mi hozzánk, és hogy ő megvalósítja azt, amit ő kigondolt ezekben a pici gyermekekben. Adja Isten, hogy az ő hűségét érezzétek, tapasztaljátok, hogy ne féljetek, hanem engedjétek, hogy Isten megvalósítsa azt, amit ő gondol a gyerekek életében. Most azt kérem, álljatok fel. és válaszoljatok néhány kérdésre. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyerekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Hátyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitükről annak idején ők maguk önként vallást tegyenek a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük. Tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egy egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Lelle, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. Ábel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. Kicsi gyermekek, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcát ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcát ti rátok, és adjon nektek békességet, most és mindörökké. Ámen.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 264. dicséretünket. Tehát a 264. mégpedig úgy fogjuk énekelni az énekarra felvált, vagy énekar gyülekezet, majd a telitke vezényli ti kezdetek nyilván. Tehát akkor ugye áldjad én lelkem, énekes könyv kinyitva. nem mi vagyunk. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 27. Zsoltárban.
Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rántámadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotolnak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem, így hát emelt fővel állok az ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el szabadító Istenet. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük azt, hogy amikor a te házadba jövünk, akkor az első és legfontosabb az, hogy biztatásokat kapunk. Hadd könyörögjünk azért, hogy ezeket a biztatásokat, üzeneteket valóban magunkévá is tudjuk tenni, be is tudjuk fogadni. Ehhez az kell, hogy azt a sokféle dolgot, amit egész héten felhalmoztunk a szívünkbe, lelkünkbe, a sokféle indulattal együtt le tudjuk tenni, meg tudjunk tőle szabadulni, meg tudjuk magunkat üresíteni te előtted, és azt te pedig betöltöd a te javaiddal. Ma is ezért jöttünk ide, hogy könyörögjünk azért, hogy a te csodálatos ajándékaidat tudjuk elvinni magunkkal, te akaratodat tudjuk világosan megérteni, és a te erőddel távozhassunk innen. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Igen, ott ti fogjátok össze magatokat, a kezünk megkapatod a kezünket.
Jó. Jó, akkor most én kilépok. Ugye köszönéssel szoktátok kezdeni, hogy áldás, békesség. Ja. Kérdést szeretnék föltenni, hogy szerintetek, hogyha mit tudom én 200 évvel ezelőtt egyszer sétáltok a pusztában, és ott van egy birkanyáj, van egy pásztor, és egyszer csak szomjasak lesztek, és kértek inni vizet, akkor miben kapnátok vizet, és ki miként adna nektek vizet? Hát nyilván oda mennétek a pásztorhoz, nem? És akkor mit adna ő a kezetekbe vajon? Vagy egy kulacsot, így van. Az ő kulacsát. Vagy esetleg nem tudom, láttatok már ilyen csanakot, ilyen ivócsanakot, ilyen fából faragott, ilyen kis edényt. Látott valaki már olyat? Nem? Hát olyabból ittak sokszor, hogy ilyen fagot, és egy ilyen nyele volt, amit föl tudtak valóban akasztani. És akár a kulacs, akár ez az ivócsanak vajon hogyan nézhetett ki? Milyen volt? Alumíniumból lehetett? Nem valószínű, hanem? Hogy nézhetett ki kívülről? Mondjuk bőrből volt, és vajon mi lehetett az a bőr? Milyen volt? Csak úgy rá volt rakva egy bőr, és össze voltak kerve. Minden bizony. Rá volt valami, és minden bizonyja voltak rajta minták, nem? Egészen biztos vagyok benne, hogy bárki, és hogyha egy ilyen ivócsanak lett volna, akkor a vége ki lett volna faragva, és ott lett volna valami. Na most akkor ugrunk egy csomó időt, hogyha ma mondjuk egy városba, vagy bárhol egyszer csak szomjasok vagytok, és oda mentek valakihez, hogy ugyan adjon már inni, akkor miben adna inni nektek? Egy műanyag üvegben, vagy? Vagy? Hát nem biztos, hogy üvegben, egy lehet, egy pohárban is, nem? Bármilyen pohárban, egy műanyag pohárban, és utána mit csinálsz, mikor itt áll a pohárral? Hát kidobod, igen. Tehát ez a különbség a régi meg a mai gondolkodás között. És ez egy kicsit azt is mutatja, hogy hogyan becsüli az ember azt, amit kap, nem? Tehát azért, ha valaki ment, akkor is szomjas volt, és ivott egy ilyen faragott, vagy bőrből elkészített edényből, az másképpen itt a... Nem? Tehát azt nagyon-nagyon megbecsülte azt, ami volt. Ma pedig azt, hogy ilyen eldobhatós mindenféléből iszunk, azt is mutatja, hogy nem igazán becsüljük meg azt, amink van. Igaz? Valamiképpen. De Isten az úgy teremtette ezt a világot eredetileg, azt szeretné, hogy becsüljük meg azt, amit ő adott. És azzal, hogy kifaragta, mondjuk régen egy pásztorember, az ezt a megbecsülését mutatta meg. És ezt szeretném most egy kicsit a szívetekre csomózni, hogy becsüljük meg azt, amink van. Úgyhogy nem dobjuk el. Úgyhogy nem úgy tekintjük, hogy ma jött, holnap megy, hanem úgy, hogy az Isten adta. Ő adta a vizet is, ő adta azt is, amit iszunk, amiben ezt a vizet iszunk. Ezt adja meg Isten, hogy ezen jól elgondolkodjunk, és tartjuk is meg. Köszönöm szépen. Áldás, békesség. Áldás, békesség.
A 174. dicséretünket énekeljük ige hirdetésre készülve. 174. dicséretünket énekeljük. A fiú szent lélek talán. Lehet. Atya, fiú szent lélek, nincs is szent igéze, Jézus érdemét ruhát,
Szentlélek Isten, jöjj közénk, világosíts meg a mi szívünket, hogy az befogadhassa a te igédet. Világosíts meg az emberi szavakat, hogy azok a te szavaddá alakuljanak kegyelmedből. Ámen. Isten igét olvasom két helyről a Szentírásból. Az első a Példabeszédek könyve 16. fejezetének 31. verse. Igen, szép ékes korona az vénség, az igazságnak útjában található. És a Timóteushoz írt első levél 6. részének 12. verse. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ámen. Kedves testvérek, emlékszem arra, amikor sok-sok évvel ezelőtt a legelső prédikációt elmondtam az első gyülekezetbe, ahova kikerültem, és utána, hogy kezet fogtam az emberekkel a kiáratnál, akkor azt mondták nekem többen is, hogy milyen szép volt tiszteletes asszony. És akkor én annyira meg voltam sértőzve, mert azt éreztem, hogy hát én nem szépet akartam beszélni, de valami hasznos dolgot szerettem volna elmondani, és kicsit olyan érzésem volt, mint amikor valaki egy festményt visz valakinek, és akkor azt mondják, hogy milyen szépen is van bekeretezve, milyen jó a kerete. Mert valahogy az ember sokszor ezt érzi, hogy az, hogy szép, az olyan semmit mond, az olyan általános. Persze lehet szép, de hát az mire jó? Hát legyen valamire jó, legyen hasznos. És ami itt elhangzik az Isten tiszteleten, és az legyen hasznos, hazavihető, a gyakorlati életben valósággá váltható. Hát szép, szép, jó. A szép szavak azok elszállnak. És ma nagyon nem így gondolom. Ma ide inkább azt látom magam előtt, hogy igenis nagy szükség van a szépre. Szükség van a szépre. És azért is választottam ezt a témát, ezeket az igéket, mert nem olyan rég megkérdezték tőlem, talán ritkán kérdeznek meg az embertől, hogy miért is akarsz te élni ezen a földön. Próbáld meg megfogalmazni azt, hogy miért akarsz élni. És aztán tényleg ritkán fogalmazok meg magunknak, és akkor ugye gondolkodtam, erre az eredményre jutottam, hogy igazából én azért szeretnék még élni, mert szeretném, hogyha az Isten szépségét, mindezt a szépet, amit ő adott, azt meg tudnám élni. Úgy ebben tudtam összefoglalni a dolgok lényegét. Ez a szó jutott eszembe csak, hogy szép. Mert valahogy az Isten szépségét felfedezni ebben a világban, azt hiszem ez a legtöbb, amit tehetünk. Nem véletlenül mondták a görögök úgy, hogy ami szép, az egyben helyes is, ami szép és helyes, az egyben jó is. Ez mind egyetlen egy szóval tudták csak kifejezni. Ma általában a helyest és a jót ezt elválasztjuk a széptől. Ezért is próbáltam a gyerekeknek is elmondani ezt a példát, hogy ugye ma minden eldobható. Teljesen mindegy, hogy mibe iszom azt a vizet, majd utána kidobom és kész. A lényeg, hogy szomjas voltam, és most már nem vagyok szomjas. A lényeg az az, hogy olyan eszközöket használunk, amelyik átadja a tulajdonságát annak, aki kézbe veszi, és a kívánt cél érdekében valamit tesz, és aztán vége. Akár el is dobhatjuk, teljesen mindegy. Tehát minden csak egy eszköz, és azért van, hogy egy célt elérjön. És akkor teljesen mindegy, hogy milyen az az eszköz. Ha belegondolunk, akkor ez egy rettenetes világkép. Egy borzasztóan haszonra épülő módja annak, ahogy a világon beszélhetünk. És ha belegondolunk, akkor igazából, ha így gondolkodunk a tárgyainkról, ha így gondolkodunk az életünkről, akkor miért ne így gondolkodnánk az Istenről is? Lehet, hogy ezt magunknak se valljuk be, de nem lehet az, hogy az Isten is tulajdonképpen olyan az életünkben, hogy így jön, véghez viszi a célt, és aztán elmegy. Vége. Mert hogyha a dolgaink hasznosak, a dolgaink azért vannak, hogy egy célt elérjenek, akkor tényleg nincsen rájuk szükség abban a pillanatban, amikor elérték ezt a célt. Az Isten világa viszont szép. Az Isten világa az elsősorban nem hasznos, hanem szép. Ezért is olvastuk fel ezt a Zsoltárt, a Zsoltáríró azt kéri, hogy hadd gyönyörködhessek az Úr szépségében egész életemben. Mert ez az élet igazi célja, hogy gyönyörködjünk az Úr szépségébe. Nem az a cél, hogy megtisztítsuk a világot, vagy az Isten akár megtisztítsa a világot. Nem az a cél, hogy a lehető legtöbb gondot, problémát megoldjunk itt a Földön. Nem az a cél, hogy a lehető legtöbb ember megtérjen. Nem az a cél, hogy a lehető legalkalmasabb jelek legyünk a társadalomban. Nem ezek a célok. Bár egy kicsit a mai eldobhatós korban ezeket a célokat szeretnék valahogy lenyomatként ránk írni. Nem ez a cél pedig, hanem az a cél, hogy az Isten szépségében gyönyörködhessünk egy egész életen át. És ha nem ez a cél, akkor nagyon-nagyon veszedelmes úton járunk, mert lehet, hogy minden, nem csak a mi életünk, nem csak a mi öregségünk, nem csak a mi gyerekeink, hanem talán még a Jóisten is eldobható lesz egy ponton túl. Nem így kell megközelíteni az életünket, ahogy a mi környezetünk közelíti meg, mert akkor kiégett roncsok leszünk a végén. A Zsoltár tele van ezzel, nem csak ez a Zsoltár, nagyon sok Zsoltár tele van ezzel a kifejezéssel, hogy szép. Milyen szépek az öröm hírhozó lábai, milyen szép a király, milyen szép a mennyasszony, és sorolhatnánk a különböző ígéket. Ami szép, az valahogy magától hat. Ami szép, annak nincs ideje, az nem jár le. Ami szép, az valahogy egy belső üzenetet ad át, ami megfoghatatlan és kimondhatatlan. Valami belső rezdülés, valami ihlet, valami, amiben megborzongjuk, és azt mondjuk, hogy szép. Nyilván most nem egy esztétikai előadást szeretnék elmondani, és nem akarom kifejteni azt, hogy mit is jelent az, hogy szép. És azt sem szeretném elmondani, mert nyilván igaz, hogy a szép azért mégiscsak függ attól, hogy a környezetünk mit tart szépnek, hogy nyilván nem csak az én egyéni érzésemről szól az, hogy valamire azt mondanom, hogy szép, de mindegy, az a lényeg, hogy az Isten azt üzeni, hogy ez a világ alapvetően szép, és hogy alapvetően egy ilyen belső rezdüléssel érezhetünk rá arra, hogy az ő szépsége örök, és hogy valami belső húrnak kell megfendülni ahhoz, hogy ki tudjunk lépni a hasznos, csupán hasznos világból. Nyilván nem arról van szó, hogy most akkor kezdjünk el díszítgetni, hogy akkor most legyen a fő célunk az, hogy minden szép legyen, mindenki hozzon ide egy ecsetet, és akkor amit szépnek tart, azt festegessen. Hát éppen ez az, amiből a reformáció ki tudott lépni, és éppen ez az, amire rájöttek, hogy nem attól szép az Isten, nem attól szép, ugyanígy a templom, hogy csili-vili, hogy ki van díszítve. Nem a díszítettség a szép, hanem valami egészen más, ilyen belső megérzése, megértése annak, hogy az Isten nem hasznos, hogy az Isten nem így leírható és nem észszerű, hanem valami sokkal több és mély. Ezért hoztam ide ezt az igét, szép korona a vénség. Olvastuk a példabeszédek könyvében. Szép volna a vénség. Azt hiszem, hogy mindenkiben egyből van egy ilyen bockodás, ha saját öregségére gondol, hogy hát azért az nem egy nagyon szép dolog. Sőt, van egy kedves néni ott az utcánban, ki akkor ősszel mindig elmondja, hogy nagyon nem szereti az őszt. Bármennyire süt a nap, mert neki mindig az elmúlás itt az eszébe is, ezt nem lehet széppé varázsolni. Pedig tényleg sokszor elgondolkodható, hogy hogy létezik, hogy Isten éppen az őszt teremtette ilyen rettenetes tarkává, hogy ilyen hihetetlen sok szín van, és hogy ilyen pompásan búcsúzik el minden levél, úgymond az élettől. Hogy az elmúlás ennyire tiritarka. Talán tényleg ezt akarta ezzel üzenni, hogy szép a vénség. Szép, de miért? Jézusra is ezt mondja a messiási Zsoltár, legszebb az emberek között. És akkor látjuk az ő arcát, amint összeköpték, látjuk az ő arcát, ahogy folyik róla a vér, ahogy minden szét van tiporva benne, szép ő, szép volt a messiás. Igen, tündöklött az emberek között. Azt kell mondanunk, hogy kiemelkedett a szépsége abból a gyűlöletből, ami körülvette. Hogy láthatjuk, ha becsükjük a szemünket, és elképzeljük azokat a jeleneteket, hogy Jézus arra mennyire nyugodt volt. Minden szavából ez sugárzott. Nyugodt lehetett. És ez a nyugodtság, ami azzal az izgága üvöltéssel szemben ott volt, szépé tehette az arcát. És elképzelhetjük a katonákat, amelyek, akik tényleg az őrületig sötétedett arccal lehettek ott jelen, meg a farizeusokat, az embereket. Magunk előtt láthatunk annyi tekintetet, akik rettenetesen rondák voltak. A gyűlölet tette őket a rúgtá. Talán ismerjük Bosnak a képét, ahol ábrázolja a Krisztusnak az utolsó szenvedését, ott, ahogy ütlegelték a katonák, és ezen a képen úgy ábrázolja ezeket az embereket, akik kínozták Jézust, hogy ilyen iszonyatosan nagy fülük és orruk van, és ilyen tényleg szinte gnómokká, ilyen nem emberi lényekké váltak attól az indulattól és dűtől, ami bennük volt. Óriási fülek jelennek meg. És csak Jézus az, akinek az arca arányos, és nagyon-nagyon szép az ő összevert alakja. Valahogy így lehet az, hogy az embert a vágyai, féktelen ösztönei eltorzítják. És akkor saját magunkra kell néznünk, hogy nem lehet az, hogy a mi füleink, orrunk, szemünk is valami óriási. Mert a saját ösztöneink és vágyaink eltorzítják. Mert a szépség nem arról szól, hogy ki milyen csili-vili, hanem erről a belső ihletett arányról, amit éppen Jézus összevert arca mutathat, ha a lelkünkben látjuk őt a történetek folytán. Jézus arányos. És talán ezért szép a vénség. Mert az ember időskorára jut el arra, hogy a lelke olyan arányos lesz. Hogy most már a lényegtelen dolgok tényleg lényegtelenekké válnak. Hogy az ember megérti egy élet folytán, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. Az ember képes arra, hogy célokat félretegyen, más célokat viszont az első helyre helyezzem. Ezen a bosképen Jézus szinte becsukja a szemét és a fülét. Szinte visszahúzódik abból a világból, abból a rettenetes rútvilágból, ami körülveszés. Valami belső látás az, amit ábrázolt a festő, mint hogyha egy másik világba látott volna már bele akkor. Jó esetben ez történik egy idős emberrel is, de a halál előtt biztos vagyok benne, hogy ez történik mindenkivel. hogy egy ilyen belső látás születik meg az emberben, amikor nem azt látja már, ami a szemünk előtt van, nem ezt a csiribívi világot, hanem az Isten szép világát, és csak azt. Amikor Jézus ott állt az őt verők mellett, így olvassuk, szép vallást tett. És így olvassuk Timóteusról is, ezt írja Pál, hogy azzal a szép vallástétellel, amit talán a keresztelőjekor mondott, ki tudja, hogy milyen szép volt az, amikor vallást tett Krisztusról. Miért szép? Talán azért szép, mert Jézus is úgy állt ott az őt üdlegelők mellett, hogy tudta, hogy most nincs mit mondani. Hogy most annyi a dolga, hogy ezt az utat végigjárja. Végig csinálni a küzdelmet. Istennek kell átadnia magát, és ezen a szoros úton végig menni. Tudta, hogy bármit tesz, bármilyen okosat mond, vagy szól, vagy hasznosat, akkor csak ront a dolgom. Itt nem volt mit csinálni, itt ezt végig kellett járni. És talán ezért volt szép ez a hitvallás, mert erről szólt, hogy Istennek átadta magát, és egyre jobban átadta magát. És erről szólhatott Timóteusnak a vallomása is, ez a szép vallástétel. Nem tudjuk pontosan hol és mikor, csak sejthetjük, hogy talán az első missziói útján Pálnak, amikor megkeresztelte Timóteust, akkor mondhatta ezt el. És valami olyat mondhatott, ami kilógott a szavak közül, ami nem olyan volt, mint a többi. Amiben önmagát adta, önmagát mondta el, ezért volt szép az a vallástétel. Amikor a szépségről beszélünk, és arról, hogy Isten világa szép, és hogy az ő szépségét szeretné nekünk átadni, és húzni és vonzani bennünket valami magasabbra, valami többre, mint amire a hasznos és értelmes elgondolásaink képesek, akkor gondoljunk erre, hogy igazából az a szép, ha az ember önmagát át tudja adni. Ez a kinyújtott kéz, az a szép, ahogyan Jézus vallást tett, és ahogy Timóteus ezt követte az ő vallomásában. Adja Isten, hogy így meg tudjuk ragadni Isten szép világát. Amen.
Ráfelelő énekül, most az énekkar fog énekelni. Mi nem énekelünk most vele, csak meghallgatjuk őket. Köszönjük szépen. És most a gimnázium, Lúnyai gimnáziumnak a bemutatkozása fog következni Berecki né Máté Judit tanárnő vezetésével, és elnézést kérek, hogy a tanár úrnak a nevét azt közben elfelejtettem, hogy ez most én... Tessék? Nem a tanárnőnek, azt bemondtam. A tanár úrnak a nevét. Paski László, igen. Jó. És csak annyit mondanék, kijöttök? Jó. Gyertek ki bátran, hogy, és majd ide a mikrofonba. Csak annyit mondanék, hogy a tervek szerint úgy volt, hogy én is beszélek a református iskola szükségességéről, de most rájöttem, hogy hát ha ők arról beszélnek, akkor nekem miért kéne beszélnem, úgyhogy tisztelettel átadom a szót.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Lónyai utcai Református Gimnázium és Kollégium gyülekezetének nevében, mert mi is, tanárok, diákok és dolgozók, gyülekezetet alkotunk. Nagyon sokat én nem fogok beszélni, de azért az nyilvánvaló, hogy a látogatásunknak célja, hogy bemutatkozzunk, és az érdeklődőket vagy érintetteket valahogy megszólíthassuk. Hát, ha gondolkoznak azon, hogy gyermekeik, unokáik talán ebbe az irányba jönnének tovább, és mivel az az iskolánk célja, hogy hamarosan talán már első osztályt is fog tudni indítani, nem is lehetetlen, hogy az éppen megkeresztelt picikék közül egyik másik néhány év múlva nálunk köt ki. Elsőként egy szép éneket hallgassunk meg, Isten dicsérő éneket, Tónai Lea fogja énekelni. Azután meghallgatunk egy verset az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, mert hogy nem régen emlékeztünk meg róla. És azután két diákunk röviden beszél magáról az iskoláról, akit ennél több is érdekel, alaposabban kíván tájékozódni, az odakint, azon a kis asztalon elhelyezett színes, hívogató, tájékoztató papírból többet tudhat meg. Köszönöm a figyelmüket.
Sion ébredj, törzs be küldetésed, mondd a világnak hajnalod közel, mert nem hagyja az, ki népeket teremtett, senkit semmiben bűnben veszni el. Légy öröm mondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Tollas Tibor, túlélők. Legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába. Letarolt erdő fái, úgy fekszenek vigyázva.
Föltömte szájuk némán, kiállt izőten esküt, elvetett maga rögben a csontmesztelen testük.
Feldült sírjuk a mécses, október tűzvirága, a holtak jogán kérdez, válasz már mit se várva.
Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat, ők élik túl, a holtak, a győztes forradalmat.
Iskolánkat 1859-ben alapított a török pár. Államosítással megszüntették 1952-ben, ekkor már a Kinizsi utcai épületben működött 1943 óta. Újraindították 1993-ban. Jelenleg 8-6-4 évfolyamos középiskolaként működik. Az iskolában működik diákönkormányzat, nyelvi, sport, természettudományi, szakkörök és kollégium.
Nagyon sok jó programot kínál a tanévente megújuló diákönkormányzat, például sportnapok, klubok, kézműves foglalkozások. Számomra az iskola azért jó, mert sok segítőkész tanár van, akik készek szabad idejükből feláldozni, hogy elmagyarázzanak egy anyagrészt vagy bármi mást. És még szeretem az iskolámat, mert jó a közösség, és sok barátot lehet szerezni. Engem személy szerint nagyon kedvesen fogadtak, és biztos vagyok benne, hogy az ön gyermekét, unokáját, rokonát is ilyen nagy lelkesedéssel és örömmel fogják fogadni.
Köszönjük, hogy szeretettel fogadtak bennünket, és talán tudják, hogy a gyülekezetük egyik tagja, diákunk, Simon András, a mi osztályunk tanulója. Őt is köszöntjük.
Köszönöm szépen. Szeretném mondani a gyülekezetnek, hogy természetesen nem fognak elrohanni a gyerekek, hanem nem engedjük őket el éhesen tőlünk. Két dolgot jegyeznék azért meg, mert az egyik az, amikor annak idején Pécsen iskolát próbáltunk csinálgatni, és aztán sokáig az volt a kérdés, hogy van-e értelme ezt folytatni, mert borzasztó sok volt a küzdelmünk, akkor két dolog győzött meg. Az egyik az, hogy egy pár év eltelt, és ugye elmentek a diákjaink diákönkormányzati találkozóra, vagy valami hasonlóra, ahol az ő korosztályuk volt, és jöttek vissza a református iskola gyerekei teljesen magukon kívül, és mondták, hogy ezt a stílust, ezt az öltözködést, ezt a viselkedési módot, ezt kikérik maguknak, amivel ott találkoztak. Na, akkor megnyugodtam, hogy valamit mégis csináltunk, pedig úgy tűnt, hogy teljesen reménytelen ennek a korosztálynak bármit mondani, de nem volt reménytelen, szembesültek azzal, hogy milyen a világ. Úgyhogy én azt gondolom, és a másik pedig az, amikor az, hogy egy iskola milyen, azt az 5 éves érettségi, 10 éves érettségi találkozó dönti el. A másik ilyen nagyon kedves élményem, az első osztályunkat, igencsak sok problémás gyermek is volt, hogy szülők vállalták ezt az úttörő munkát. Az 5 év múlva, amikor az első érettségi találkozóval összetalálkoztunk, és ugye az ember emlékezett, hogy kik a gengszterek, és mik lettek belőlük. Ugye azok, akik azt mondta, ezekből nem lesz semmi. Hát annak már akkora 80%-a, hogy az egyetemet végzett, vagy éppen végzőbe volt, és 10 éven belül a teljes osztály, akik akkor 3, valahányra érettségiztek az első körbe, és a főtiszteletű érettségi bizottság azt mondta, hogy nem baj, vidéken ez is jó, mindenki elvégezte az egyetemet, mert mégis valamit vitt magával. Hát ezért fontos az egyháziskola. Tehát nem feltétlen csak arra kell nézni, hogy most éppen hogyan érettségizett a gyerek vagy nem, hanem hogy mi lesz 5-10 év belül, sőt egy egész életre kapják a muníciót, amit sokszor nem is veszünk észre az első pillanatban. A 241. énekünket, ja bocsánat, még mielőtt tovább mennénk, nem. Nem énekeltek ön, tehát záró éneknek lesz együtt a 241, igen. De hát mielőtt még oda mennénk, még van egy-két dolog példának okáért, hogy elcsendesedünk és hálát adunk a mai Isten tiszteletét. Kérem, hogy álljunk fel. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked a gyermekeket, a kicsinyeket, azokat, akiket ma megkeresztelhettünk, és azokat, akik ott van a jövendő ígérete, azokat, akiket reánk bíztál az iskoláinkban, és köszönjük néked azt, hogy olyan sokan vannak ezekben az években, és olyan sokan lettek újra, látjuk a magunk felelősségét is, és könyörgünk a szülőkért is, akik vállalják a gyermekeket, és akik szeretnék azt, hogy jó nevelést kapjanak, jó irányba induljanak el, látjuk ennek az esendőségét, az esetlegességét is. Könyörgünk azokért, akik felelősek, tanárok, diákok, lelkészek, akik különösképpen formálják a felnövekvő generációt, hogy jól tudják ezt tenni, maradandó hatásra tudják ezt tenni. Könyörgünk édesatyánk a reán következendő időszakért, a közelgő ünnepért, évzáróért, annyi minden szokott ilyenkor történni, annyi ünneplés, annyi együttlét. Könyörgünk azért, hogy ezeknek igazi értelmük az legyen, hogy gyönyörködhetünk benned, hogy közelebb kerülhetünk hozzád a Krisztusban, hogy a mi arcunkat oda fordíthatjuk feléd, és te sugárzásod szépíti meg a mi arcunkat is, a mi életünket is. Kérünk a betegeinkért, kérünk az idősekért, kiváltképpen megszomorodottakért, azokért, akik ilyenkor nehezen hordozzák el az ünnepeknek a örömét, mert egyedül maradtak, és mindenek előtt kérünk az áldásért, így légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat, amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Légyen kedves gyerek, mert nálam nincs papír, és az alkalmakat, akkor már maradj itt. A hirdetéseket gyorsan elmondom. A változások nincsenek a megszokott időpontokban. Hirdetem azt viszont, hogy a november 11-én csütörtökön volt a Nagyvárati Református templomban az elmúlt években végzetteknek a lelkészentelése, köztük volt Becker Norbert testvérünk is, akit most felszenteltek lelkészi szolgálatra. Amit én még el akarok mondani, az, hogy a jövő vasárnap köszöntjük gyülekezetünk azon tagjait, akik 50-60-70 évvel ezelőtt konfirmáltak. Itt nem feltétlenül kell kerek számokra gondolni, hanem akik ezen túl vannak bármennyi évvel, bárhol is konfirmáltak, nem csak itt, ugye, hanem bárhol, és letelt egy-egy kerek évforduló, tehát megvolt éppen 50, vagy lehet, hogy 51-52, vagy 60, éppen 65, vagy feljebb, tehát ugye itt már nem fogunk csak 5 vagy 10 éveket kivárni, és mondjuk a 10 éves intervallumban még nem köszöntöttük, mert ugye elkezdtük egy pár évvel előtt a köszöntéseket, tehát nem akarjuk azt sem persze, hogy ez egy kicsit ilyen elcsépelt legyen, hogy minden egyes évbe kap egy új oklevelet, hanem aki tudja, hogy én már 60 éve konfirmáltam, vagy 50, de ebben még nem köszöntöttek, és mondjuk éppen 53 éve volt, akkor szeretnénk köszönteni, vagy éppen 50 vagy 60, tehát nem elég, vagy elég bonyolultan mondtam, de hogy értjük, hogy egy ilyen sávokba gondolkodunk, és ezt a jövő vasárnap szeretnénk ezt a évfordulót, szedegettünk néhány nevet, és aki még esetleg itt van, és nem jelentkezett, arra kérem, hogy az Isten tisztelt után jelentkezzen, és hagyj írjuk fel, és hagyj tudjuk köszönteni, ez egy egyszerű dolog lesz, megkérjük azokat, akik évfordulósok, hogy jöjjenek ki, kis oklevelet készítünk erre, és köszöntés után megismételnénk az akkor vagy egykor elmondott konfirmációs kérdést, ígéret és fogadalom tétellel. Tehát ez lesz a jövő vasárnap legfontosabb, és akkor a többit pedig akkor átadom a presbiter testvéremnek.
Kedves testvérek, tegnap délután biblia ismereti kimítód volt a gyülekezeti teremben. Itt több generációs csapatok és egyének szerepeltek 4 csapatban, Pap Tóth Viola és Németné Pötördi Zsuzsanna szervező irányítása alatt. Ahogy azt láthattuk, ma Lónyai utcai református gimnázium egyik osztálya látogatott el hozzánk, Berezki Zoltánné osztályfőnök vezetésével. Érintettek vagyunk a gimnáziumban, fogadjuk őket továbbra is szeretettel. A Budafoki Esték sorozat következő előadása november 23-án lesz kedden, ahol Kellner András pszichológus tart bevezető előadást, a bizalom és remény megtartása a kamaszkori krízisekben témához kapcsolódóan. András még egyetemista kora előtt gyülekezetünk tagja volt. November 27-én lesz az adventi női kézműves alkalom, másnap pedig az adventi gyermekműsor. Erről fogsz mondani valamit, ugye?
Igen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a női adventi alkalomra. Ez most már hagyomány a gyülekezetünkben. 27-én délután 4 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Koszorút készítünk általában, ugye utána következik advent első vasárnapja. Sok szeretettel várjuk a gyerekeket is, nekik is mindig szoktunk valami egyszerű kis kézműves dolgot kitalálni. Lehet hozni süteményt, ilyenkor sütizünk, tejázunk, és hát természetesen ez egy lelki alkalom is. Úgyhogy sok szeretettel várjuk a hölgyeket, lányokat, gyerekeket.
Van nekünk egy halacska óvodánk, és kezdjünk gondolkodni azon, hogy szeretnénk-e oda gyermeket küldeni, és ha igen, akkor azt kér, hogy jelentkezzenek a szülők. A gyülekezetünk a pénzügyi helyzetét tekintve bő 1 millió forintos hiányunk van. Na most ebben az évben nagyon szép összegben gyűjtöttünk segélyeket, először az árvízkárosultak, majd a vörösiszapkárosultak javára. Hát kérem, hogy ezeket az adományokat kezeljük úgy, mint plusz adományokat, és továbbra is fizessék be a testvérek a gyülekezeti támogatást a pénztárunkba azért, hogy az év végére ez a hiány megszűnjön. A kórusunk minden hétfőn este 18 óra 30-kor tartja a próbát, és minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. A legközelebbi Ádám kör, vagyis a férfi Biblia kör összejövetele most csütörtökön lesz, Topolánszky Ákos testvérünk körlevelet fog küldeni, hogy pontosan hol és mikor. A reformációra kiadott hírlevelünkből még sok példány van. Kérjük a körzetgazdákat, hogy vigyenek belőle azoknak, akik valószínűleg nem vittek. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és most keressük el a 240. énekünket, és addig, ameddig kikeressük, még elmondanám, hogy az óvodába az idén kevesebb gyereket fogunk felvenni, mint mondjuk tavaly, tehát erre föl kell készülni. Ez mindig nagyon nehéz, mert mindig nyomul mindenki, és nagyon szeretné, ha bekerülne a gyermeke. Csak így a tornateremben is gyerekszobát kellett tavaly berendezni, most vissza fogjuk venni, mert az meg az oktatás színvonalára megy, úgyhogy ez jelentős problémát fog okozni az idén. Tehát ha véletlenül valakinek nem kerül be az unokája, nem azért van, mert nem szeretjük, hanem ezen nem tudjuk fölvenni. Tehát van egy ilyen kis túljelentkezés, ami persze nagyon jó, de kell ezzel számolni. Egyébként hivatalosan, hát ezt is tudjuk, ugye májusban van felvétel, de ilyenkor már beadnak felvételi lapokat, meg bemennek látogatni. Hát sajnos ez így van, úgyhogy időben ébredjen fel, akiné érdekeltség van, ezt kérem szépen. És akkor 241. dicséretünket énekeljük befejezésül.
Jesus.
A Szent Háromság egyik az Isten, az életnek és feltámadásnak királya, vigasztaljon meg mindnyájunkat. Amen. Áldás békesség.